Zsuzsány és
Nevés.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Úgy mutatom ki végben. Jézus Krisztus mondja, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Másik igénk a Zsoltárok könyvéből. Hallj meg, Uram, hangomat, hozzád kiáltok. Könyörülj rajtam, és hallgass meg, Istenem. Kedves testvérek, nem tudom, hogy találkoztunk-e már itt a testvérekkel, én Kocsárkózban vagyok, Nyíregyházáról a 4-es körzetből jöttem, Rozsét Szőlőben vagyok most, félállásban lelkész, tanulmányi lelkésznő nyugdíjba a vonulása után, és másik félállásomban pedig a Dúróczi Zoltán evangélikus iskolában is van a lelkész.
Isten hozzá!
Köszönöm szépen, és most lelkésznő vendégkörben a Busztából segélyszervezett offertóriumon miatt, ugye ilyenkor szomszédcsere van, és ő meg most Rozsét Szőlőbe, és én jöttem a testvérekhez. Örülök neki, akkor voltam itt legelőször, amikor Enikőnek volt az iktatása, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt szolgálhatok a testvérek között. Isten áldja meg Isten tiszteletünket, és az ő igényét közöttjük. Készüljünk az alkalomra a 349-es énekünkkel.
Ne rejtsd el orcádat előlem. Te voltál az én segítségem, ne hagyj el engem, üdvözítő Istenem. Taníts engem, Uram, a te utadra, és vezess egyenes ösvényen. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk most a mi méltatlanságunkra, valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Vétkeztem ellened, Istenem, és megvallom, hogy büntetésedet érdemlem. Te napról napra megújítottad rajtam végtelen kegyelmedet, és én mégsem szerettem igazán embertársaimat. Most hozzád könyörgök, hogy bocsásd meg vétkemet, és teremts újjá szolgáló szeretetre, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. És úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Mindenható örök Istenünk, add nekünk kegyelmedet, hogy készségesen cselekedhessük a te akaratodat, és őszinte szívvel szolgáljunk neked, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet, Istenünk szent és örök igéjét, melyet egyházunk a mai vasárnapra, oltár előtti felolvasásul kijelölt, számunkra Isten szent lelke megíratta János evangéliumának 15. fejezetében a 26. verstől a következőképpen. Amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek, az atyától az igazság lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd bizonyságot én rólam. De ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok. Ezeket azért mondom nektek, hogy meg ne botránkozzatok. A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megölt titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez. És mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az atyát, sem engem. Ezeket pedig azért mondom nektek, hogy amikor eljön az órája, emlékezzetek rá, én megmondtam nektek. Boldogok, akik hallgatják és szívükbe zárják Istenünk igéjét. Válaszul a most hallott igénkre magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, valljuk meg hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentekházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. A 338-as éneket énekeljük az ige hirdetésre készülve.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet, Istenünk szent és örök igéjét, melyet a mai vasárnapra igehirdetés alapjául egyházunk kijelölt. Megírva találjuk Jeremiás próféta könyvének 31. fejezetében, a 31. verstől a 34-ig a következőképpen. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet őseikkel kötöttem, amikor kézenfogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről, mert ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Eddig Istenünk igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, mennybe menetel és pünkösd ünnepe között vagyunk, amikor Jézus felmegy a mennybe, a tanítványok is talán tétován az elején, zavarodva, azt sem tudva, hogy mit kezdjenek, hogyan induljanak tovább, és ott van a feszültség az alapján, amit Jézus mondott nekik, hogy eljön majd hozzátok a pártfogó, a Szentlélek, és ő vezet majd benneteket. És így pünkösd ünnepére is készülve, Jeremiás próféta szavai állnak ma előttünk, ami bennünket is talán előszöri hallásra megfed, de ott van az ige végén a biztatás. Jeremiás próféta könyve nem tartozik a könnyed olvasmányok közé. Ez a könyv a fájdalom, az ítélet, a nemzeti tragédia és a személyes szenvedés hangján szól. Jeremiás maga is síró prófétának is nevezhető, és olyan ismert ember volt, aki látta a bűn következményeit. Megértette az Isten szentségét, és együtt sírt a néppel, a reábízottakkal, amikor már minden összeomlani látszott. Jeremiás idején a nép bűne, hitetlensége és lázadása következtében Jeruzsálem majd elpusztul, a templom majd leég, és az emberek számüzetésbe kerülnek majd. És ebben a mély krízisben szólal meg ez az egészen különleges üzenet, és Isten, még mielőtt mindez beteljesedne, Isten már egy új szövetséget ígér a népnek. Nem a régi toldozása, foltozása, hanem valami gyökeresen új kezdete. És ez a szakasz nem csak a fogságban élő zsidóknak szól, hanem az egész emberiség számára. És az egyik legnagyobb reménység szólal meg, mert mi már Jézus Krisztus váltságművének a fényében látunk dolgokat. És ma ezt a proféciát vizsgáljuk, amit Isten ma elénk tár. És sokszor kétségbe esik az ember az Isten ítéletei miatt, és az Isten ítéletei alatt görnyedve. És arra gondolunk talán, hogy az ítélet után nincs semmi. Nem jöhet ezután jobb. Pedig nagyon fontos mindaz, amit ebből a részből majd látni fogunk. Ahogy említettem, itt még nem történik meg a babiloni fogság, a fogság előtti néphez szól a próféta, és már itt nyilvánvaló, hogy nem akarnak hallgatni az Isten szavára, pedig hangzik a figyelmeztetés. Nem akarják elhagyni a bűneiket, nem akarnak visszafordulni az Istenhez. Ezért Jeremiás egyre gyakrabban a bekövetkező fogságot hirdeti. Itt azonban Isten olyan evangéliumot ad a próféta szájába, ami viszont már a fogság utáni korra való jövendőlés. Még a fogságba vitel sem következik be, de már arról szól az Isten az ő népéhez, hogy mi lesz majd utána. Egyáltalán, hogy van még valami remény, és az ítélet után nem ez az utolsó szó. Az ítélettel nem megsemmisíteni akarja Isten az ő népét, hanem éppen, hogy megtisztítani. És miközben erről szól a profécia, aközben Istent, saját magát mutatja be az ő népének. Pontosabban az Isten mutatkozik be még jobban, és arról szól ez a szakasz, hogy ki valójában a mi Istenünk. És nekünk egyre fontosabb, hogy megismerjük a valódi, az igazi élő Istent, aki önmagát jelenti ki nekünk újra és újra. Hiszen az ő megismerése Jézus tanítása szerint maga az örök élet. És Istennek fontos tulajdonságai is kiderülnek ebből a mai jeremiási proféciából. Az első, hogy egyszer már az Isten szövetséget kötött az ő népével. Kiválasztott magának egy népet, a sok nép közül, egy viszonylag kis népet, és azokkal kötött szövetséget. És ennek a szövetségnek volt egy írásos dokumentuma is, mégpedig a 10 parancsolat, aminek az a lényege, hogy Isten ígérte az ő népének az ő hűségét, védelmét, és nagyon sok áldását. Szövetséget kötöttem a ti őseitekkel, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. És mi lett a régi szövetség tragédiája? A bűn és a hitetlenség. És most azt mondja a profécia, nem olyan szövetséget kötök velük, mint amilyet őseikkel kötöttem, mondja az Úr. Ez a kijelentés feltételezi, hogy az első szövetség, a Sínai hegyi szövetség sajnos meghiúsult. És az a szövetség a 10 parancsolatra, a törvény betartására és az engedelmességre épült. Nem volt hibás a törvény. Isten szent és jó, és amit parancsolt, az is jó. A probléma nem a törvénnyel volt, hanem az emberrel. A nép elfordult az Istentől, bálványokat kezdett el imádni, az igazságosság helyét átvette az elnyomás, a templomi tisztaság helyét pedig a képmutatás. De mi jellemzi a szövetséges Istent? Az, hogy ő mégis kézen fogva vezeti a benne bízót, a benne hívőt. És aki benne bízik, azt elvezeti a szabadságra. Isten szeretetének, a gyengétségére, azon sok-sok tapintatára utal ez a kifejezés. Kézen fogva. Nem kilökte, nem csak úgy odaszólt neki, hogy menjetek, ott a szabadság, hanem lehetővé tette számukra, hogy kimenjenek. Aztán mivel tele volt a szívük félelemmel és szorongással, vegyes érzésekkel, Isten gyengéden megfogta a kezüket és vezette őket. Még ott, a pusztában is. Mózes könyveiben újra és újra visszatérő kifejezés az erős kézzel vezetés, a kinyújtott karral való vezetés, hogy Isten így vezette az ő népét, és így gondoskodott róluk. És Jeremiás nem csak egy nép történetét mutatja be ma, ő az emberi természet valóságát tárja fel. Mert önzőek vagyunk, hajlamosak vagyunk a lázadásra, És bármilyen jó törvényt is kapunk, sajnos nem tudunk annak megfelelni és eleget tenni. De hova vezeti Isten az ő népét? A rabságból mindig a szabadságra. A téves gondolatok, a hamis eszmék és elképzelések, a maga gyengeségét, szorongattatását érző ember szívét kivezeti a szabadságra. És ezért volt szükség valami újra, valami másra. Nem új szabályokra, hanem új szívre. És ma olyan nagyon hangsúlyossá vált számomra ez a három szó, szövetség, szeretet, szabadság. Kézen fog az Isten, ez az ő szeretete. Vezet Egyiptomból az ígéret földjére, vezet a rabságból a szabadságra. És amikor vétkezik a nép, akkor ad egy új szövetséget. Nem elveti, nem súlyosan megbünteti, igaz, hogy jön a fogság, de mégis új szövetséget köt. Istennek ez a szeretete mindig azt jelenti, hogy ő a javunkat nézi. A szeretet lényege mindig az, hogy mi a jó a másiknak. Annak, akit én szeretek, aki a fontos a számomra, akiért mindent meg akarok tenni. Annak azonban általában ára van. Igen, a szeretet is azt jelenti, hogy kész áldozatot hozni a másikért. Mert a szeretet azt jelenti, hogy van feltétele és forrása. És aki számomra fontos, azért én kész vagyok bármit megtenni. Bennünk például Isten nem találhatna semmi szeretetre méltót. Mégis lehajol hozzánk is, ahogyan lehajolt ehhez a bűnös, elpártolt néphez. És számunkra is megmutatta az ő irgalmát. Mert minket szeret az Isten. Nem hiába küldte el értünk Jézus Krisztust. Nem hiába jelent meg számunkra a megváltó, hogy bennünket is visszavezessen, hiszen oly sokszor elpártolunk tőle. Aztán a másik, amit még megtudunk az igénkből, hogy miután a választott nép megszegte ezt a szövetséget, Isten megítélte őket. Nem volt méltó ez a közösség az Isten szeretetére. Nem volt méltó a szabadságra, a gondoskodásra. De ebből nem az következett, hogy az Isten elvetette őket, és keresett valami másik népet, vagy egy másik szemét, aki méltó lehet, hanem azt mondta, hogy ezekkel a bűnbe esett emberekkel akarok valamit kezdeni. Nem azt mondta, hogy ők már értéktelenek a számomra, vagy hitetlenek, bizalmatlanok, önfejűek, és hagyom őket inkább magukra. Szenvedjenek csak abban a rossz helyzetben, amit saját maguk teremtettek. Igaz, hogy a bűn után jön az ítélet, mert Isten igazságos, és az ő igazsága megkívánja, hogy a bűnt megfelelő büntetés kövesse, de az Isten kegyelme az, hogy nem az ítélet az utolsó szava. Jön az ítélet, de csak arra van, hogy megtisztítsa az ő népét. Fogságba megy a nép, ha nem tér meg. Nyilvánvaló a megelőző jeremiási prédikációból, hogy ha megtér a nép, Isten visszavonja, és örül neki. És akkor nem kell végrehajtani az ítéletet. Ha nem tér meg, és nem tart bűnbánatot, akkor jön az ítélet. De a maradék túléli ezt a fogságot. Mert Istennek gondja van, hogy megtisztulva újat kezdhessen majd az ő népével. És jó lenne, ha mi is elgondolkodnánk az ige nyomán, és kigyógyulnánk sokszor a téveszméinkből, hogy a jó Isten arra való, hogy elnézze a mi lázadásunkat, bűneinket, keménységünket. Lehet, hogy vannak báványaink, De ez nem azonos az élő Istennel. Az élő Isten a bűnt nevén nevezi és megbünteti, de nem valami kegyetlen szigorral. Még ebben is az ő végtelen szeretete és irgalma jelenik meg, és még az ítéletben is azt nézi, hogy mi a jó annak a személynek, aki ott van most előtte. És azt nézi, mi a jó annak, akit éppen most meg kell mentenie. Azért, hogy megtisztítva hozzon ki bennünket az ítéletből. Ilyen kegyelmes a mi Istenünk. És minden esetre az, hogy az Isten jó és szeret minket, nem jelenti azt, hogy elfordul, amikor vétkezünk. Nevén nevezi a mi bűneinket is. Mert a szívünket is tisztítani akarja, és visszafordítani saját magához. De szeretettel fordul hozzánk, és szeretettel akar vezetni, és számunkra újat mutatni. Mert Isten kegyelme felülírja a múltat. Igaz, hogy Jeremiás proféciája radikális, és azt mondja, törvényemet a belsejükbe helyezem, a szívükbe írom be. Én Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Megbocsátom bűneiket, és vétkeikre nem emlékezem. Mit jelent ez az új szövetség? Belső, lelki szövetség, amely nem kőtáblára, hanem a szívbe van írva. Isten nem kívülről akar minket formálni, hanem belülről akar átformálni. A törvény többé nem külső kényszer lesz, hanem belső vágy. Hogy én az Istenem minden szavát követni akarom, teljesíteni akarom, és annak megfelelően akarok élni. És ezt mind-mind a Szentlélek munkája ki bennünk. Ezért is fontos pünkösd ünnepe is. A Szentlélek kitöltésének az ünnepe. Hogy mi is betöltekezzünk Szentlélekkel. Nem csak pünkösd ünnepén, hanem életünk minden egyes napján. És ez közvetlen kapcsolatot jelent az Istennel. Új szövetséget köt Isten az ő népével, úgy, hogy belenyúl a nép szívébe, és a szívét alkalmassá teszi arra, hogy ezt az új szövetséget meg tudja tartani. Mert kiderült az elsőnél, hogy nem tudja a saját erejéből megtartani a törvényt. Tiltakozik ellene, lázad. Mindig azt keresi, hogy meddig muszáj elmenni, hogy mit nem kell már abból egy kicsit is betartani. Mit nem kell már olyan komolyan venni. És talán mi is gyakran hallunk és látunk ilyet, vagy talán tapasztalunk a saját életünkben is. Hogy meddig megyünk el, mi az az utolsó pont, talán ezt még megtehetem. Talán ezt már nem kell annyira pontosan betartanom. Megyünk a magunk feje után, sokszor Isten nélkül, és talán bajt bajra halmozunk. De ez kezdetben is így volt. Ezért azt mondja az Isten, adok nekik parancsokat, mert nem lehet anélkül élni. De alkalmassá teszem őket, és formálom a szívüket, hogy örömmel teljesítsék az én parancsaimat. És azt mondja, a szívükbe írom be. Nem a kezükbe adom a parancsot, hanem a szívükbe helyezem. Nem csak az értelmükkel fogják felfogni, hanem a szívükkel. Belülről maguk is akarják ezt. Belsőleg azonosul így az ember az Istennel. És ha a szövetséget a szeretet kapcsolat jellemzi, akkor ez kölcsönös lesz. Nem csak Isten szereti a népét, hanem a nép is bízik az ő Istenében, és szereti, és követni akarja. És így aztán az Isten alkalmassá teszi arra, hogy egyet akarjon ő vele. Mert Isten Krisztus által bocsánatot adott számunkra. Isten megbocsát, és ez önmagában is csoda. De itt még többről van szó, azt mondja, vétkeikre többé nem emlékezem. Mekkora hatalmas kegyelem és ígéret az Istentől. Isten megbocsát és elfelejt. Ez a kegyelem mélysége, testvérek. Isten az ő csodáján, az ő irgalmán keresztül újat mutat. Tehát amikor itt Jeremiás által beszél, az Úr Jézus Krisztus munkája is felvilágosodik számunkra, mert Jézus idejében a farizeusok voltak a vallásos emberek, akik tudták, hogy mit kell betartani. Igyekeztek is a törvényt betartani, és erre büszkék voltak. És azt hitték, hogyha betartják a törvény szavát, ez már egy belépőjegy a mennyországba. És akkor jön Jézus, és azt mondja, nektek legjobb esetben is a törvény csak az értelmetekbe van beírva. Sokszor kijön a szátokon, de a szívetekkel nem hiszitek. Ez a nép szájával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem. Idézte Jézus Ézsaiás prófétát abban az időben. És amikor azt mondta Jézus, hogy szükséges újonnan születnetek, akkor pontosan az új szövetség feltételére mutat rá. Egészen másként fogtok a törvény szerint élni, hogyha az Istenéi lesztek. És itt arról van szó, hogy egész szívemmel, lelkemmel azonosulok az én Istenemmel. Egyet gondolok, egyet akarok, azt, amit ő is szeretne, amit ő mond. Mert ő is számíthat rám, én meg szüntelenül tapasztalhatom, hogy mennyire számíthatok őre. Mert működik ez a szövetség, és nem kell szabályozni, mert élettel van tele. Ezért, kedves testvérek, az élőhitű, újonná született ember ilyen kapcsolatban lehet az Istennel. Nem kell újra és újra mondani, hogy el ne felejtsd, hogy ezt meg ezt be kell tartani. Mert tudja, a szíve indítja erre, hogy az szerint éljen. Az újjá teremtett szív, amelyikben már a Szentlélek lakik, azt a Szentlélek indítja szolgálatra és a törvény betartására. Ezért tudja, hogy mivel tud örömet szerezni a mennyei atyának. És annak, hogy ez a szövetség működjék, a legfőbb feltétele a bűnbocsánat, amit az Isten ad az ő népének. Megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. És mindvégig, amíg világ a világ, az Isten hűséges lesz. Isten egyszer megbocsát, amire azt mondja nekünk a szívünk bűnében, hogy megvan bocsátva, akkor az valóban megvan bocsátva. És ebben egészen bizonyos lehet az az ember, aki vétkezett, de oda tud menni, és bocsánatot kérni. Nem kell, hogy zavarjanak bennünket a régi bűnök. Ha azok oda kerültek Isten elé bűnbánattal, akkor higgyük és bízunk abban, hogy az el van törölve, meg van bocsátva. És kedves testvérek, legyen bátorítás számunkra, hogy a szívbe írt törvény a hívő életben ma is azt jelenti, hogy Krisztus velünk van, hogy vezetni akar bennünket. És ma 2500 évvel Jeremiás után, és 2000 évvel Jézus után, mi ennek az új szövetségnek vagyunk a részesei. És mit jelent ez a mindennapokban? Nem kell többé bizonyítani, hogy elég jó vagyok. A szövetség nem teljesítményhez kötött, mert az Isten szeretete megelőzte. A bűn már nem választ el végleg az Istentől, a bűnbánat és a megbocsátás útja nyitva van ma is. A Szentlélek bennünk él, Isten már nem egy távoli hatalom, hanem belső iránytű, vigasztaló, vezető erő. Közösségben élhetünk az Istennel. Nem kell másokon keresztül közeledni hozzá, hanem Jézuson keresztül, Jézus által mehetünk az Atyához. És mennyire áldott ez a közösség az Istennel. Testvérek, Isten új szövetséget kötött. Nem a kőtáblákra vésve, hanem a keresztbe verve, a szívünkbe írva. Ez a szövetség nem ideiglenes, nem törékeny, nem emberi, hanem örök és szilárd. Mi a válaszunk erre? Erre csak is Pál apostol szavaival tudunk válaszolni. Az Isten szeretete szívünkbe áradt, a nekünk adatott Szentlélek által. S tudjuk, és bízzunk is ebben, mert hatalmas ígéret ez a mi számunkra. Közben talán bukdácsolunk az életben, lesznek engedetlenségeink, de tudjuk, hogy mindig újra és újra felállhatunk, mert ilyen a mi Istenünk. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy egyre többet tudhatunk rólad. Kérünk azért, hogy terjedjen a te igéd, a te uralmad ezen a földön, és emberek életét te változtasd meg. Kérünk azért, hogy mi is beszédünkkel, életgyakorlatunkkal hadd váljunk inkább egyre szenté, olyanná, ami kedves neked. Köszönjük, hogy erre nem csak bíztatást adsz, hanem erőt is. Add nekünk szent lelkedet, írd a szívünkbe törvényedet, és vonj magadhoz közel. Amen. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy június 3-án kedden 18 órától női kör lesz a kisházban. Június 5-én csütörtökön 18 órától bibliaórát tartunk a templomban. 6-án pénteken 17 órától ifjúsági óra lesz a kisházban. Június 7-én szombaton 10 órától 14 óráig pünkösdi csendes napot tartunk itt a gyülekezetben. Június 8-án vasárnap pünkösd ünnepén 10 órától tartjuk Isten tiszteletünket, születésnaposok köszöntésével és úrvacsora osztással. Magas vasárnap keretében gyülekezet lelkésze Enikő helyettem Rozsréten, Rozsrétszőlőn szolgál. A mai persejpénzzel a Gusztáv Adol segélyszolgálatot támogatjuk, és ezért is történik ilyenkor a szószékcsere. Szombaton tartjuk a pünkösdi napunkat, közös ebédre is szeretettel hívunk mindenkit. A gyerekeknek lesz külön foglalkozás. Hívogassunk bátran másokat is erre az alkalomra. Részletek megtekinthetők a plakáton. Június 22-én Fabinyi Tamás püspök úr látogatása miatt az istentisztelet kivételesen délután 14 órakor lesz, és ekkor tartjuk a tanévzárót is. Angol-magyar nyelvű napközis táborunkat július 7-től 9-éig tartjuk, részvételi díj 9000 forint, amely az ebédet is magában foglalja. Szeretettel várunk mindenkit, nem csak a gyülekezethez tartozó gyermekeket erre a táborra. Érdeklődni, jelentkezni a lelkésznőnél lehet. Szórólapokat is bátran vihetünk magunkkal. Bodrogkeresztúri gyerekhetünk időpontja július 14-től 18-áig lesz, a részvételi díj 40 000 forint. Jelentkezni lehet Vikinél, philadelphia.gyerekhetkukac.gmail.com e-mail címen. Biatorbágyi alkalmakat hirdetek, az Országos Keresztény Ifjúsági Találkozó június 9-én lesz. Erre is lehet még jelentkezni. Eke családos hét július 14 és 19-e között lesz, Pilis Csabán az ifjúsági hét július 21 és 26-a között lesz. Jelezzük bátran, ha valakinek lelkipásztori beszélgetésre vagy látogatásra van szüksége. Elkészült gyülekezeti hírlevelünk legfrissebb száma is, fogadják majd a testvérek szeretettel. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. A záró oltári imádság előtt utolsó énekünk első versét énekeljük. Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus, aki visszatértél az Atyához, és megígérted, hogy elküldöd a pártfogót, a Szent Lelket. Köszönjük, hogy hozzád bátran kiálthatunk, bármilyen helyzetben is vagyunk. Ezért imádkozunk most, amikor megállunk előtted, hadd imádkozzunk betegjeinkért, kórházban lévőkért és idősekért. Te állj mellettük, Te adj számukra vigasztalást, és Te légy ott, aki megmutatod hatalmadat és irgalmadat. Te légy, Urunk, a vizsgázó diákokkal is, áld meg a pedagógusok munkáját. Te látod még ezt a 3 hetet az iskolában, hogy mennyire nehéz már, mennyire fáradtak mind a diákok, mind a pedagógusok. Te adj számukra is erőt, kitartást. Áldunk minden édesanyáért, kisbabáért, családokért, gyermekekért. Te adj számukra is a te szeretetedből, irgalmadból, te éreztesd velük atyai jóságodat és szeretetedet. De légy, Urunk, a meggyötört, megkötözött életekkel. Te adj számukra szabadulást a bűnökből, a megkötözöttségekből, és add, hogy újra visszatalálhassanak hozzád. Te áld meg, Urunk, a nehéz házasságban élőket. Te légy az, akire fel tudnak tekinteni, hiszen Te mondtad, akik benned bíznak, a 3-as kötél soha nem szakad el. Adj nekik is, Urunk, megújulást. Áld meg, Urunk, a gyermek és ifjúsági szolgálatokat, a nyáron megrendezésre kerülő táborokat. Te hozz el oda minél több gyermeket, és Te szólítsd meg a kicsik, a fiatalok lelkét is. Hiszen Te mondtad, hogy ilyeneké az Isten országa. Te szólj rajtuk keresztül is, és Te formáld az ő szívüket. De áld meg, Urunk, a missziós szolgálatokat, a templom körüli munkákat, és áld meg a pünkösdi csendes napot is, ami előttünk áll. Szólítsd meg az embereket, hogy minél többen eljöhessenek és meghallhassák a Te igédet. Áld meg, Urunk, a nyírtelki és görögszállási testvéreket is. De hadd imádkozzunk hozzád ébredésért, megújulásért, hadd imádkozzunk azért, hogy a mi országunkban is minél többen felébredhessenek, hiszen annyira sok a kísértés, ami elvont tőled. Könyörgünk azért, hogy adj megújulást, Te adj a lelkészek szájába olyan igét, ami felébreszti a tőled távol lévőket. Te szólaltasd meg, Urunk, szolgáidon keresztül a Te üzenetedet, a Te megtérésre hívó szavadat. De hadd imádkozzunk az előttünk álló püspök választásért, hogy Te áld meg, Urunk, ezt a folyamatot, Te küldd el számunkra a Te szolgádat, akit látni akarsz a püspöki szolgálatban. Hadd imádkozzunk, Atyánk, testvérgyülekezeteinkért, amerikai és norvég testvérekért. Áld meg, Urunk, az egyházak, felekezetek, tagjait, vezetőit, add, hogy mindannyian a Te evangéliumodat hirdessék együttes szívvel. Hadd kérjünk, Urunk, hazánkért, határon túli magyarokért. Áld meg az ő életüket is. Urunk, Te vess véget a háborúskodásnak, a katasztrófák áldozatait Te óvd meg, Te adj számukra megfelelő menedéket. Könyörgünk azért, hogy vess véget minden gyűlölködésnek a világon. És az üldözött keresztényeknek Te adj, Urunk, lelki támaszt, és amikor bizonyságot kell tenni rólad, akkor bátran nyissák szájukat a Te igéd, a Te evangéliumod szólására. És köszönjük neked, hogy mi ma még itt lehetünk, mert tart még a Te kegyelmi időd. Köszönjük, hogy megóvtál bennünket is a háborútól, keresztény üldözéstől. És itt ülhetünk, és hallhatjuk a Te szavadat, amivel bátorítasz, hogy velünk is új szövetséget kötöttél Krisztus által, és nem hagysz el, hanem minden egyes napon vezetsz, és szólsz hozzánk, elhalmozol áldásaiddal, ígéreteiddel és csodáiddal. Így kérünk, hogy légy velünk életünk minden egyes napján, és valóban neked tudjunk hálát adni, és téged tudjunk dicsérni. Hallgass meg, Atyánk, amikor még a tőled tanult imádságban imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szent népe, vedd az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. A megkezdett énekünk további verseit énekeljük. Thank you.
testvéreknek, és szövetségesek.